Szörnyi Kriszta vagyok. A szerelemtől az érett párkapcsolatig szerző párosa pedig dr. Koltai Mária és dr. Balogh Klára.
Én szeretnék visszatérni a Klári első mondatára, és arra egy nagy felkiáltó jelet tenni, hogy megmaradjon az együttesség, a kötődés, a közelség. Ennek a könyvnek az illusztrációit Balogh Klári rajzolta, szerintem zseniálisak, biztos nektek is tetszeni fog. És hát ugye ezzel a kis közhellyel, vagy gicsel, vagy nem is tudom mivel, a szívecskével jeleztük, hogy ez maradjon meg közöttetek. Legyen benne érzelem, szív és lélek. Lesz harag is, veszekedés is, vita is, de ha megmarad ez a szív, és úgy tud változni, hogy ne szakadjon szét, ne lappadjon össze, ne eresszel le, mint a lufi, amit kiszúrtak, akkor valószínű a fejlődési fázisokon túl fogtok tudni jutni. Tehát ez az egyik, hogy a közös szív, az együvé tartozás természetesen más hangsúllyal, jelleggel, stílussal, egy kicsit a stílust akarom illusztrálni, mert ugye benne van a családi rendszer, a transzgenerációs örökség, az őseinktől hozott sokszor tudattalan minták, de benne van a kor is, meg a divat, meg ami árad ránk a világból, hogy ők hogy állnak a kapcsolathoz, a szerelemhez, az együvé tartozáshoz és a szabadsághoz. Egy Varró Dani verset nagyon imádok, ami nagyon érzékelteti, hogy azért van változás. Szerelmi vallomás, ugye Rómeó és Júlia, és a nagy szerelmi vallomások után Varró Dani azt írja, hogy azt írom plusz most egy SMS-be, hogy beléd vagyok kedvesen esve. Vágyak dobálnak, partra kivetnek, billentyűzárát olt ki szívemnek. Imádom. Minden benne van.
Mintha ennyire egyszerű lenne, ugye? Mint egy kód.
Igen, és egy gomnyomás.
Hát gomnyomásra szeretnék. Én még a kedvenc Petőfimből hadd olvassak. Aztán beszélgethettek. Nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy ugye Varró Dani után Petőfi Sándor 1947-ben Koltón, ugye a Nász úton, írta a Mi a szerelem című versét. Meg kell mondjam, hogy nincs az a pszichológus, magunkat is beleértve, pár és családterapeutákat, akik ennyire szuperül és ilyen szellemesen meg tudták ezt írni. Egy nagyon kicsi részlet van ebből a versből a könyvben idézetként, de érdemes elolvasnotok. Egy pár sort olvasok belőle. Van néhány nagy kedvencem. Egyébként szeretném elmondani, hogy a szerelmi pszichológiához, meg a párkapcsolat pszichológiájához a legtöbbet az irodalomból tudunk tanulni. Az egyéb művészetekből is, ugye, a nagy festményekből, dráma. De az irodalom az sokszor pontosabban elmondja, amit tudni kell, mint a legszuperebb tárgykapcsolati pszichológiai szakkönyvek.
Régen még divat is volt verseket küldözgetni, ugye?
Hát igen, amikor még
az ember szíve választottjának
billentyűzárát volt kiszívni. Azt írja Petőfi, süldő poéták, bigficek, ugyan ne csiripeljetek a szerelemről, kérlek szépen az emberiség szent nevében, melyet kínpadra vonni vétek, kérlek, hogy azt ti ne tegyétek. Tudjátok, milyen fán terem, milyen madár a szerelem? És hát hosszan ír nagyon-nagyon sok jó mondatot, azt most itt nem akarom vele az időt rabolni, de azt írja, hogy legyen egy kedves, halottunk, itt kínosan kell megsiratnunk, a vágyamnak óriási kígyófarkával szembeszállni, eltűrni oly bántalmakat, mert kedvesünk az, aki bánt. Aztán, és ez a lényeg, elvenni a leányt, eldobni érte szabadságunk, mely legimádottabb sajátunk, s fölvenni a könnyű szabadság helyett az élet súlyos gondját, dolgozni napok s éjeken, hogy ételünk s ruhánk legyen, s ha feleségünk tán szeszélyes, magunkat szabni szeszélyéhez. Hogyha már kell örömtelennek lenni egyik vagy más életnek, milyen legyen örömtelen, ilyen madár a szerelem. Vagyis, hogy nem csak a szívet kell megtartani, hanem lemondani, és a másik szempontjait és vágyait figyelembe helyezni, és alkalmazkodni hozzá kölcsönösen, akkor ilyen madár a szerelem.
Mikor múlik a szerelem, akkor mind a ketten elkezdenek félni, hogy most akkor mi lesz. És hogy az a két gondolat jutott eszembe, hogy manapság azt mondják, hogy akkor már nincs, nem kell a párkapcsolat. Tehát ilyen egyszer használatos kapcsolatok vannak, mint nagyon sok minden, de ezzel nagy a környezetszennyezés, az emberi érzelmekkel is lehet ilyet elérni, de hogy amikor így múlik a szerelem, és azt észreveszem a másiknak, hogy jé, hát nem olyan, mint amilyennek én a szerelembe láttam, akkor megpróbálom megváltoztatni. Tehát nem magamat változtatom hozzá, hogy Petőfi is írja, hogy akkor én mondok le, hanem megpróbálom olyanná nevelni, olyanná alakítani, amilyen én vagyok. És nagyon tetszett egyszer egy nagymamát, tehát egy fiatalember, megkértem, hogy mit mondanának erre a változtatási kísérre. Azt mondta, hogy majd mellettem megváltozik. Mondom, nem tudom, hogy ez jó kiindulási alap-e a kapcsolatnak, hogy el tudja így fogadni, ahogy van. De ki tudna erre tanácsot adni otthon? És azt mondta a nagymamáját megkérdezi, és azt mondta a nagymama, hogy fiam, a házasság nem nevelő intézet. Ha el tudod így fogadni, akkor vedd el feleségül, de ha nem, akkor hozzál egy másik döntést. Csak nagyon nehéz ilyen racionális tanácsokat elfogadni, amikor szerelmes, és azt hiszi, hogy a szerelem az majd megváltoztatja a másikat. De nem, egy idő után önmagává szeretne válni mindenki a kapcsolaton belül. És hogy nagyon tetszik ennek a nagymamának a mondata, hogy a házasság az nem nevelő intézet, fiam. Tehát nem a másikat kell megváltoztatni, hanem megnézi, hogy anélkül, hogy föladnám teljesen önmagam, én hogy tudok alkalmazkodni, vagy hogy tudok változni.
Ez nagyon fontos szerintem, mert sokan ezt, egyébként az én nagymamám is ezt tanította, sőt anyukám is, ő utána nyilván ezt tanította, hogy egy embert nem lehet megváltoztatni. Fejlődni viszont kell, tehát ti is pontosan ezt mondjátok, hogy a kapcsolatnak is, és benne az egyénnek is fejlődni kell is. Egyébként nagyon sokszor szerintem úgy élik meg az emberek ezt a fejlődést, vagy ezt a fejlődési kényszert, mondjuk ha az egyik ember, az egyik, a pár egyik tagja elkezd fejlődni, és a másik pedig nem, vagy még maradna, vagy esetleg kilépne, mert elmúlt, hogy meg akarja őt változtatni. Tehát ez nekem egy ilyen nagyon kényes határnak tűnik, vagy egy nagyon kényes kérdésnek, hogy mi az, amit én akarok megváltoztatni benne, vagy mi az, amit a helyzet esetleg már úgy kívánna mondjuk a kapcsolatban.
Igen, ez az örök emberi hiba, hogy azt higgyük, hogy na majd én megváltoztatom. Többször hivatkozunk, és részletesen is írunk a könyvben, a mellékletekben pontról pontra szedve is segítséget nyújtunk ahhoz, hogy megismerjük az úgynevezett házassági szerződést. Borzalmasan hangzik, tudom, nem arról van szó, hogy majd ki mit örököl, vagy hogy osztozkodunk, ha elválunk, hanem arról, hogy minden szerelemben, minden párkapcsolatban létre jön egy szerződés, ami tudatos, tudattalan. Nyílt, vagy csöndes, elhallgatott. Háromféle dolog van. Az egyik, amiről tudunk, és beszélünk is róla. Majd milyen házban szeretnénk lakni, meg te mit, milyen ízlésed van, meg járunk-e táncolni, meg mit tudom én. Aztán van egy olyan szint, a következő szint, amiről tudunk, de nem beszélünk róla, mert kínos, mert kényes. Na majd mellettem leszokik a piáról. Na majd én hatással leszek rá, és akkor szépen csinálok belőle egy jó embert, rendes embert.
Jó alapanyag.
Vagy jó házi asszony. És akkor van egy harmadik szint, ugye ez meg a tudattalan. Nem is tudunk róla, nem is beszélünk róla, de hat. Az önismeret az nem csak személy szerint egyénileg nagyon fontos témája az életünknek, még ha ijesztő, meg félelmetes. És én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb kaland, mint amennyire félelmes, mert amikor valóban megismerhetjük önmagunkat, és a világhoz, és a többi emberhez való reális viszonyunkat, az egy diadal, kérem szépen. Na, szóval megváltoztatlak, nem változtatlak meg, hanem ismerjük meg, hogy melyikünk mit gondol erről, hogyan is beszéljünk róla nyíltan. A házassági szerződés arra való, hogy életciklusonként a tavasz múltán, a differenciálódás drámái és a veszekedések közepette, és később is újra elővegyük és nézzük meg, hogy na most hol tartunk ebben. És én mit szeretnék, te mit szeretnél. És egyezkedjünk. És mi köt össze minket, és mi az, amit másképp szeretnénk. És valahogy jussunk konszenzusra, és egyezzünk meg. Ez a titka. Ilyen egyszerű, tök egyszerű szerintem.
Csak hogy ehhez kell egy önismeret, meg hogy tudnom kell, hogy megfogalmazni a saját szükségleteimet, hogy mi is most ebben a helyzetben, mi az, ami rossz érzést kelt bennem, és valamin változtatni kellene, hogy mire lenne szükségem. Ez az egyik fontos, hogy meg tudjam fogalmazni, és a másik, hogy meg tudjam hallani a másiknak a szükségletét, mert hogyha ezt a kettőt nem tudjuk kimondani, meg meghallani, akkor nincs tárgyalási alap, nem tudjuk, hogy mi az, amin javítani kellene, vagy milyen igényem van. És hogy szoktam azt kérni pároktól, hogy új szerződés kell, hogy elavult a régi, hogy semmi másról nincs szó, csak hogy új. És akkor szoktam kérni, hogy írják le, hogy mi az, amit szeretnének kapni, és mi az, amit tudnak adni most ebben a fázisban. És van, aki azt mondja, hogy én már többet egy grammal se tudok adni, mert azt hiszik, hogy többet kell, és el vannak fáradva mind a ketten rohadtul, és hogy csak arról van szó, hogy nem azt adják, amire szüksége van a másiknak. Tehát mondom, hogy nem többet kell adni, lehet, hogy kevesebbet, csak mást. És hogy ezt nagyon fontos tisztázni, hogy nem terhelni akarjuk még mikor így kifullad egy kicsit a kapcsolat, vagy kifárad, hanem tudunk-e megfogalmazni új szükségletet, illetve tudjuk-e azt abban segíteni a másikat, hogy ezt megkapja általunk, vagy saját maga által. De hogy itt ilyen elakadásoknál mindig fontos megnézni, hogy vajon az ő szülei hol akadtak el, vagy ő anyagyerek kapcsolatában, vagy szülőgyerek kapcsolatában hol volt az elakadás, és vajon milyen nem tudatos igénye, ahogy Moni mondta, hogy nem is tudja megfogalmazni sokszor, igénye van most, amit szeretne itt megkapni. És ehhez kell az önismeret, és ehhez érdemes akár párterápiába, akár egyéni terápiába menni, csak az egyéni terápiában néha ahhoz járul hozzá, hogy túlfejlődjük a másikat. Tehát az egyik elkezd fejlődni, a másik nem megy terápiába, ő ott marad.
Két dologra szeretnék én is hangsúlyt helyezni, amit a Klári mond, hogy fogalmazzuk meg, mondjuk ki. Legyünk nyíltak, őszinték. De ezt külön tanítani kell. Mi pszichoemberek, ugye itt zömében sokan vagytok segítők és pszichológiával foglalkozók, nem tudunk megváltoztatni semmit, senkit, meg ráerőltetni a saját ideáljainkat, meg a fejlődési sémáinkat, meg a pszichológiai, mit tudom én, irányzatokat, de abban segíteni őket, hogy próbáld megfogalmazni, és őszintén, nyíltan kommunikálni, kifejezni, elmondani a társadnak, hogy mi az, amit téged bánt, mi az, amit vársz, mi az, amit szeretnél, és ha ez megy, akkor már egy nagy-nagy közeledő lépés történt. A másik, amit a Klári hangsúlyozott, az adás és a kapás. Hát ez meg egy sarkpontja a kapcsolatok etikájának, az igazságosság. Nem csak kapok, ugye? Lehozom néked a csillagokat is az égből, meg te vagy a világ legszebb nője, és megveszem neked a fél boltot. Nem, hanem adok és kapok. És ezt mindig őszintén nyíltan megvizsgálni, tisztázni, és szembenézni azzal, hogy most ki az, aki itt az igazságosság egyensúlyában, az adás és kapás egyensúlyában kihasználja a másikat, csak kapni akar, a másiktól csak azt várja, hogy adjon, vagy ő ezt hogy és mivel tudja viszonozni. Ez a két sarkpontja, hát van még néhány sarkpontja, mert sok-sok szög. A szívecske az egy sok szög. De nagyon-nagyon fontos szempont.
Két dolgot akarok mondani azzal kapcsolatban, amit Mari mondott, hogy fontos tudni adni, de hogy kapni is. Tehát sokszor az áldozat nem tud kapni. És hogy merjünk kapni, meg megköszönni, meg hálásak lenni azért, hogy a másik ad. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy adni is tudjak, meg kapni is tudjak. Mert ha tudok kapni, és ezt elismerem, hogy a másik adta, akkor ő ezzel érdemeket szerez Böszörményi Nagy Iván szerint a kapcsolatba, és megnövekszik, fejlődni tud elismeréstől, és akkor könnyebben tud ő is megint adni, mert elismerték, amit ő tudott adni. A másik ez az őszinteség, hogy a kapcsolatban merek-e őszinte lenni, vagy attól félek, hogyha őszinte vagyok, az agressziót vált ki a másikból, vagy elhagyha őszinte. Tehát, hogy az őszinteség ez nagyon szép, csak van-e elég bátorságom, és ehhez is kell önismeret, és hogy a kapcsolatban merek-e, nem félek-e attól, hogy elhagynak, vagy megvernek, vagy az én őszintiségemet nem hiszik el akár. Tehát, hogy nagyon fontos, csak meg kell nézni ilyenkor, hogy miért nem merek őszinte lenni, vagy merek-e őszinte, vagy mitől félek, ha őszinte leszek, akkor mi történik? Hogy magamat megvizsgálni, hogy honnan jön ez a félelem, vagy életképesnek érzem-e magam egyedül is, és az nem azt jelenti, hogy el akarok menni innen, de ha életképes vagyok egyedül, akkor nem vagyok kiszolgáltatva, és szívesebben maradok abban a kapcsolatban.
Szerintem ez a legtöbb dolog a családi közegből jön, az eredeti családi közegből, hogy hogyan fogadták az őszintességet, vagy azt, hogy az ember kifejezi a vágyait, vagy milyen tiltások estek esetleg. Nézzük meg a vágyott célt, akkor most a végén olyan ilyen csábítólag, hogy mi az érett kapcsolat, mikor tudhatjuk, hogy az ember megérkezik egy érett kapcsolatba, vagy egy érett kapcsolatot tud működtetni sokkal inkább.
Tudjuk, Klári? Nagyjából.
Érezni lehet.
Igen, igen. Légy önmagad, merjél önmagad lenni, nyílt lenni, kimondani, ami a szívedben, megfelelő módon viselkedni, méltányolni a másikat, tudni adni és kapni, és kifejezni azt, hogy szükséged van a másikra. Hálásnak lenni érte. Szóval millió szintje van, de érett emberként a másik szempontjait is figyelembe véve, önmagamat hitelesen képviselve tudjak részt venni mind a családban, mind a párkapcsolatban, mind a saját életemben.
Kevesebb a nagy indulat az életpárkapcsolatban. Nem... Majd a rajzokon azt próbáltam hangsúlyozni, hogy egymásnak tükröt tartunk. És vannak fázisok, amikor a másiktól várom azt a tükröt, hogy ki vagyok én. Aztán a világ tükrében nézem magam, hogy visszajelzés. Mert fontos, hogy visszajelzést kapjak magamról. És akkor így ez a fejlődési folyamat során nagyjából tudom, hogy ki vagyok én. De sose tudom igazán, mert 100 évesen is történhet olyan dolog, ami új tulajdonságom jön elő, de hogy nagyjából tudom, hogy ki vagyok, és nem omlok össze a másiknak egy kritikájától, mert tudom azt, hogy mi az erősségem, mi a gyengességem, miben vagyok jó, miben meg tudom, hogy idétlen vagyok benne, és ettől, ha mondja, nem fogok megsértődni, mert tudom, és ő is tudja, hogy én tudom. És ugyanígy, hogy ha elfogadom a saját gyengeségemet, meg tudom az erősségemet, akkor könnyebb elfogadni a másikba, hogy egy ilyen társat kaptam ki a sorból, ezt tisztelem, becsülöm, szeretem benne, jó ez a tulajdonsága, hát ez meg ez egy kicsit nehéz, de számíthatok rá, itt vagyunk, és kibírtunk egy csomó mindent, túléltünk egymást támogatva, és pont ettől merek közelebb menni, hogy elfogadom magam, és eztől el tudom őt is fogadni. És én azt szoktam mondani, hogy én a saját kapcsolatomban úgy veszem, hogy kevesebbet duzzogunk hosszan. kicsit még duzzogunk, mert kell, vagy fölpattanunk, de hogy hamar elmúlik. Tehát, hogy nincsenek hetes duzzó, vagy óriási nagy veszekedések, mert hogy nem vagyunk olyan sérülékenyek már a kapcsolaton belül. És nagyjából tisztában vagyunk magunkkal. És pont ettől merünk közelebb menni a másikhoz is, hogy ilyen valósabb intimitás jöhet létre. És ez a szépsége, hogy a szerelem is egy intimitás, de hogyha beér valaki az érett párkapcsolati fázisba, az meg egy ilyen közelkerülés, egy másfajta intimitás, de mind a kettő nagyon jó. Más, de nagyon jó.
Az alapvetően a biztonságot szolgálja, így van. A szerelemben ritkán biztos az ember, nem igaz?
Hát nem hiába szólnak a dalok meg a slágerek, mert az sötét verem bele, estem benne vagyok, többé ki se szabadulok, stb. Hanem higgadtan, éretten a valóságos másikhoz és a valóságos körülményekhez egy hitelesebb módon tudunk igazodni.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetni tudtunk egy kicsit, és hogy a könyvben is, és most is megosztottátok sok évtizedes tapasztalataitokat. Nem beszélve arról, hogy a könyvben rengeteg feladatkérdés, ahogy mondtad, a szerződés kérdései is benne vannak, és rengeteg olyan dolog, ami mentén lehet haladni, fejlődni, akár párként, akár egyénként. Úgyhogy én egyfajta kézikönyvként fogtam fel, és már ajándékoztam is ebből a könyvből, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek.
Köszönöm, hogy ezt kihangsúlyoztad, mert ugye mi terapeuták vagyunk, ugye mi gyógyítunk, meg terapizálunk, meg azt hiszük, hogy rajtunk múlik minden, de hát a fenét. Nagyon-nagyon sok olyan életkrízis, változás, fejlődési válság van, amit ha magunkba tekintünk, és saját magunk megpróbálunk vele boldogulni, akkor elboldogulunk vele. És azt gondolom, hogy ez a könyv egy bizonyos szinten, ha nincsenek súlyos zavarok, patológiák, mit tudom én, akkor nagyon jól használható arra, hogy megvizsgáljuk a saját életünket, a kapcsolatunkat, és javítsunk rajta, ahogy lehet.
És csak ennyit, hogy jött egy pár, most hozzám harmadjára voltak, és olvastuk a könyvet, és mi SP-be vagyunk elakadva. Tehát, hogy már diagnosztizálták magukat, és tényleg, és akkor na most hogy lehet innen tovább jutni? Tehát fontos, hogy saját magunkat is tudjuk általa diagnosztizálni, meg továbbfejleszteni.
Igen, teljesen jó, ha az ember képben van, hogy éppen hol tart, még ha segítségre is van mellette szüksége. Ti nagyszerű segítségek vagytok, és a szerelem örök. Fejezzük be akkor ezzel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a figyelmeteket, reméljük ti is élveztétek a beszélgetést. Ha szeretnétek hasonló tartalmakat hallgatni, akkor kövessétek a HVG Pszichológia és a HVG Könyvek YouTube és podcast csatornáit.